Ez itt továbbra is a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Folytatjuk a beszélgetést dr. Cevek Tamás Bünkösdi Teológiai Főiskola tanárával, Szentírástudományi Tanszéknek a vezetőjével, akivel hát először a Ádám és Éva, pontosabban a kígyó történetével ismerkedtünk meg, azóta már jó sok mindenről beszélgettünk, de idehozok akkor egy viszonylag szintén korai történetet, ez Káin és Ábel története, és nem is a testvérgyilkosság maga, mert az egy másik műfaj talán, de amennyire jól tudom, azért itt volt egy ilyen manipulatív törekvés is, jelesül, hogy a kinek a füstje, bocsánat, hogy ilyen gyerekkori képes biblia történeteket hozok, de hát nagyjából ilyen mély az ismeretem, tehát hogy kinek a Isten tiszteletére rakott lángja száll magasabbra, hogy ez volt a kiváltó, ha jól tudom.
Igen, hát Káinnak az irítségét vagy a haragját ez váltotta ki, hogy annyit olvasunk, hogy Káin a termésből hozott, és azt mutatta be áldozatként, Ábel pedig az állataiból. Ábel ugye állattartó volt, Káin pedig
növénytermesztő,
most kitaláltam. Ábelnél megjegyzi, hogy az állatoknak a legjavából.
Na most tehát egy nagyobb értékű áldozatról van szó, ezt mondod?
Ez a vita tárgya.
Okay. Tehát ez a vita tárgya. Mondod, ez a vita.
Többen úgy értelmezik, hogy Ábel nem sajnálta az áldozatból a legjobbat felajánlani Istennek, és ezért fogadta el Isten. Ugyanakkor vannak jó néhányan, akik azt mondják, hogy itt nem találunk igazából okot Isten elutasítására. És ez Dióhéjban nagyon jól összefoglalja azt, hogy Isten egyik embert elfogadja, másikat nem, és hogy nagyon sokszor nem tudjuk az okot sem.
Mert hogy kifürkészhetetlenek az
így
utak.
Van. Így van.
Amikor megkerestelek ezzel a beszélgetéssel, akkor azt kérdezted tőlem, amivel nagyon megleptél, hogy beszélünk-e arról, hogy lehet-e Istent manipulálni. És mondtam, hogy mindenképpen beszéljünk róla, de meg fogom kérdezni, hogy mit értesz ez alatt. Szerintem ez a történet is tulajdonképpen arra utalhat, ugye az áldozat bemutatás, egyiket elfogadja, másikat nem, de szerintem te nem pont erre gondoltál, úgyhogy megkérdezem, hogy van-e arra törekvés, hogy Istent manipulálja egy ember.
Igen, ez jó kérdés. Tehát
te tetted felé, most csak ki tolmácsoltam.
Tehát a Káin és Ábel történetében ugye lehetne használni ezt, hogy manipulál, tehát maga az áldozat az manipulál. Magyarban ez nagyon negatív szó. Az angolban például én azt gondolom, hogy simán lehetne használni, és sokkal kevésbé negatív színezetben. De találhatunk olyan történetet, amelyben egészen világosan tanúi lehetünk annak, hogy az egyik szereplő manipulálni próbálja Istent, és ez Jákob története.
Na, halljuk.
Ez egy nagyon érdekes történet. Tehát a 28. részben Jákob elindul Hárán felé, a nagybátyjához, Lábánhoz, mert otthon forróvá válik a talaj. Tehát becsapta az apját, becsapta a bátyját, elorozta tőle az elsőszülöttségi jogot, itt az áldást.
Muszáj egy picit megakasszalak, hiszen ez maga a manipuláció, tehát hogy egy manipulációt éppen nagyon röviden összefoglaltál, de szerintem innen lenne érdemes indítani, ugye ezzel az elsőszülöttség, meg az egytál lencset, ez ennél manipulatívabb manővert szerintem nehéz találni, és akkor onnantól induljunk tovább.
A történet szerint ugye maga Rebeka, Jákobnak az anyja biztatja fel arra a fiát, Jákobot, a kedvencet. Ézsaut érdekes módon Izsák szereti, az apja, tehát az ő kedvence, Rebekának a feleségének pedig Jákob a kedvence. Tehát ez egy megosztott család.
Jellegzetes.
Van ilyen, így van. Tehát itt a manipulációra, ugye ebben nem nagyon megy bele, de sejthetjük, hogy hogyan történhettek a beszélgetések, a viták, hogyha ennyire megosztott család volt, és Rebeka manipulatív természete ebben az előző részben, a 27. részben nagyon világos lesz, ő nagyon szépen eltervezi, hogy hogyan lehetne megszerezni az atyai áldást, ami ebben a korban rendkívül fontos.
És ugye itt egy állatnak a szőrnével téveszti meg Izsákot, aki már nem lát jól, viszont a kezével kitapogatná, hogy az első szülött fia van-e nála, és nem.
Igen, meg hát Ézsaúnak a ruházatával, tehát
a ruházata
is. Abba bújtatja Jákobot, de sikerül a csel, és amikor Ézsaú megjön a vadászatból, akkor már túl vannak mindenen, és Ézsaú keserűen sírva állapítja meg, hogy becsapta őt az öccse. Egyszer elvette tőle, megszerezte tőle az elsőszülöttségi jogot, most pedig az atyai áldást szerezte meg, szintén csalással, és
forróvá válik a talaj, és akkor elindul, itt szakítottalak meg, és folytassuk innen.
Igen, igen, és elindul Háránba, az nagyjából 800 ezer kilométernyire van, 800 ezer kilométerre van Palesztina földjétől, ahonnan elindul, és egy nagyon érdekes epizódnak lehetünk tanúi, az utolsó éjszaka, amikor Palesztina földjén éjszakázik, akkor megjelenik neki Isten. És azt mondja, hogy én vagyok Ábrahámnak és Izsáknak Istene, és én elkísérlek téged ezen az úton, és veled leszek, és tehát az áldásáról is a jelenlétéről biztosítja. Na most, ami érdekes, hogy nem mondja azt, hogy én, ahogy mi ismerjük ezt a formulát, hogy én Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene vagyok. Jákobnak még nem Istene. Jákob még nem tudott dönteni Jahve mellett. És Isten most itt felajánlja, hogy az ő Istene is lesz. És amikor Jákob felkel, akkor azt mondja, hogy ha valóban mindezt megteszed, és akkor felsorolja, hogyha adsz rám ruhát, ha velem leszel, és hogyha visszahozol erre a földre épségben, ugye most menekülnie kell, életveszélyben van, hogyha visszahozol épségben, és megőrzöd az életemet, akkor te leszel az Istenem.
Bizniszel.
És ezzel azt mondhatjuk, hogy ezzel igazából nincs is önmagában semmi gond. Az, ahogy ezt Jákob kezeli, azzal lehet gond, de ebben az időben egyébként teljesen bevet, hogy ugye a korabeli panteonok szerint, akár kánaáni, akár mezopotámiai, akár egyiptomi panteonok szerint, a többisten hit szabályai szerint van egy mindenható Isten, aki a panteon fölött uralkodik, és vannak a különböző kisebb istenek, akik például egy-egy családnak az ügyeit veszik a kezükbe.
A házi szentek tulajdonképpen.
Ma ezt mondanánk. Igen, tehát ilyen házi istenek, és itt Jahve bemutatkozik, és bejelenti az igényét, hogy én leszek a te családi istened. Ugyanúgy, ahogy Ábrahámnak és Izsáknak is voltam. Vagy vagyok.
És erre azt mondja Jákob, hogy majd meglátjuk.
Így van. Tehát Jákob azt mondja, Jákob ugye mindig nagyon számító, és mindig nagyon anyagias, tehát számára fontos az áldás. Tehát azt láthatjuk, hogy Ábrahámnak Istenek azt ígéri, hogy utódot adok neked, a földet adom neked, és áldást biztosítok neked. És Ábrahámnak természetesen az utód a legfontosabb, mert arra nem számíthat. És hogyha nincsen utód, akkor a földet sem birtokolhatja, és hiába az összes áldás. Jákobnál az áldás a legfontosabb a három közül. És érdekes módon is az áldást, mind pedig az utódokat biztosítja Jákobnak, és amikor mindezeket már Jákob megszerezte, tehát Istennek az áldását és az utódokat is, és jön vissza a Palesztina földjére, Kánaán földjére, akkor látja azt, hogy hoppá, megint kutyaszorítóban van, mert Ézsau közeledik felé 400 emberrel.
Marcosan.
Ez az, amit nem tud. Hogy jó vagy rossz szándékkal közeledik-e? Az a 400 fegyveres nem feltétlenül a legjobb.
Nem biztató.
Omen. Így
nem
van. Így van. És akkor megint imádkozik Istenhez. Hogy a kettő között imádkozott-e valahol Istenhez, nem számol be erről az elbeszélés. Egyetlen egyszer utal Istenre, amikor azt mondja a feleségeinek, hogy Isten megjelen nekem álmomban, és azt mondta, hogy térj vissza a Kánaán földjére, hogy ez valóban így történt-e, vagy megint csak kitalálja és manipulálja a feleségeit, vitatárgya.
Rebekán kívül jó pár ravasz vagy számító ember van a Szentírásban. Én két asszonyt mindenképpen kigyűjtöttem, Delilát és Szalomét. Nem tudom, hogy össze lehet-e őket valamilyen módon vonni vagy hasonlítani, nem is szükséges, de a lényeg az, hogy azért mind a ketten a csáberejükkel értek el valamit. Ugye Delila Sámsonnak az elcsábítását és a hát megcsonkítását is az ő számlájára írhatjuk, Szálomé pedig Heródest bűvölte meg táncával, és így ért el elítélhető célokat. Ő számításuk az ilyesmi manipuláció?
Hát az világos, hogy Delila manipulálja Sámsont, már csak azért is, mert a filiszteus fejedelmek, tehát az öt városnak a fejedelmei bérlik őt föl erre, és meg is van, hogyha jól emlékszem, 1200 ezüstért.
Tehát ráadásul ezt pénzért csinálja.
Ezt pénzért csinálja, így van. Tehát ami a végén történik Sámsonnal, az számunkra egyáltalán nem meglepő. Sámson számára rendkívül meglepő. A meglepő az, hogy meglepődik Sámson mindazon, ami történik vele. Mert azok után, hogy háromszor próbálja elhárítani a hölgynek a kísérleteit, és a végén kiadja a titkát, és ott találja magát erő nélkül, tehát ugyanolyan képességekkel és esendően, mint bárki, és ezért elfogják, és megkötözik, és megbakítják, és hogy egyáltalán mire számíthatott, tehát ez egy rejtély. De Delila mindenképpen manipulálja, és hát hogyan szerethetsz te engem, hogyha még ezt sárulod el, és...
Hát ezek női praktikák.
Így van, és Sámsonnál ez nagyon jól beválik. És ugyanígy Heródesnél is azt láthatjuk, hogy ott pontosan milyen viszonyrendszer húzódik, az legalábbis számomra nem világos, mert ugye Salomé a Heródes feleségének a lánya az előző házasságából.
Csak egy családon belüli történet.
Családon belüli történet, igen.
De a táncával éri el, hogy Keresztelő Jánosnak a fejét megkapja, ugye?
Igen, és, uh-huh. és itt igazából maga Heródiás az, aki a manipuláció mögött van. Heródiásnak nem tetszik az, hogy János különböző, hát elég negatív módon beszél Heródiásnak és Heródesnek a házasságáról, ami a zsidó jog szerint törvénytelen, és ezért akarja eltenni az útból.
Hát akkor itt van valami ok azért, ami meghúzódik így a van, manipulatív eljárás mögött. Egy utolsó asszonyt hozok még ide ebbe a blogba, aztán majd az online podcaston folytatjuk más történetekkel. Ez pedig, hát nem manipulatív, ugye úgy hívják, hogy Tékoabeli okos asszony. Ez a történet is egy klasszikusan manipulatív valamit, ugye ez Dáviddal játszódik, és kérlek, hogy itt is ezeket a szempontokat mutassuk meg a hallgatóknak, hogy itt mi is történt tulajdonképpen, és miért volt ez annyira okos vagy ravasz?
A történetnek a háttere az, hogy a Sámuel második könyvében Absalon megöli a trónörököst Amnont, és ezért menekülnie kell az udvarból.
Ugye ez két fia?
Két fia, tehát hogy ez két a különböző feleségtől származó fia, és Amnon a trónörökös, de ezután Absalon válik a trónörökössé.
Csak hát nagyon dühös rá Dávid, ugye innen indul.
Dühös is, meg hát gyilkosságot követett el, és ezért kérdéses vagy kétséges, hogy ő számít-e valóban trónörökösnek. A születési sorrend szerint igen, de hogyha nem tér vissza, a Dávid nem kegyelmez neki, akkor nem ő a trónörökös.
Meghívnak egy asszonyt.
De miért hívják ezt a tékoai asszonyt, ez egy bölcs asszony, ilyen hírben áll. Jóáb, a hadseregparancsnok felkéri ezt az asszonyt, vagy lefizeti, hogy vesse be a bölcsességét, és próbálja elérni, hogy Absalont visszahívja az udvarba Dávid, mert látja, hogy Dávid azért emészti magát Absalom miatt, és ez az asszony előad egy mesét, hogy hát náluk a faluban mi történt, és ez fontos látni azt, hogy a korabeli törzsi társadalomban hogyan, tehát milyen dinamika alapján működtek a családok. Tehát azt mondja, hogy az egyik fiamat megölte a másik, és most a másik fiamat is meg akarja ölni a család. Ugye ez a vendetta, a Justalionis.
Vérbosszú.
A vérbosszú. Hogyha valakit megölnek, akkor meg kell ölni a gyilkost. És azt mondja a tékoai asszony, hogy hát egy fiamat már elvesztettem, nem akarom mind a két fiamat, szolgáltass igazságot, és védd meg az egyetlen életben maradt fiamat. És Dávid megígéri, hogy természetesen haja szála se görbülhet az életben maradt fiának, és ekkor lepleződik le az egész kitalált történet.
Leesik a tantusz.
Igen, mondhatjuk így is, és Dávid ekkor rájön, hogy hát valószínűleg Jóáb áll a háttérben, és elrendeli, hogy Jóáb Absalont hazahívhatják, de nem láthatja a királyt. Tehát véget vet a számüzetésnek, de feltételekkel. De aztán Absalon eléri, hogy ezt a státuszt is módosítsa a király.
Dr. Cövek Tamás, Pünkösdi Teológiai Főiskola tanára volt a vendégem itt a Krízisek és Pofonokban. Ő a Szentírás Tudományi Tanszék vezetője, református lelkész, és a Veszli János Főiskolán is ószövetséget tanít. Nagyon sok érdekeset mondtál el nekünk. Folytatjuk a beszélgetést hamarosan a podcast felületen, de először megköszönöm itt a Rádió Káfén is a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy egy bővebb változata folytatódik a beszélgetésnek. Most az egyházakról, illetve alapvetően az egyházról fogunk beszélgetni ugyanilyen kommunikációs, manipulációs szemmel, de itt és most elköszön a Krízisek és Pofonok és Böhm Kornél.